Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeim Tóth Alíz és Jakubinyi László a Szimbiózis Alapítványtól.
Most szeretnék visszatérni a gazdasági portfólióra. Tehát ott hagyjuk abba, hogy állatok, és a kecskéket gondozni kell.
Igen, de az állatok, mint a gazdasági haszonállat a kecske, az azért fontos, mert tejet ad. Tehát ez is a gasztro ágazathoz hozzátartozik, hogy ott van a sajtunk, tehát a sajtnak mindenféle védjegye van, saját üzletünk van a piacon, tehát nem tudunk annyit termelni, amit ne tudnánk eladni. És akkor emellett létrejött mi lekvárüzemnek hívjuk, de lekvárokat, szörpöket és sülteát készítünk, tehát az egy teljesen önálló, nagyon jól működő egység. Tehát tavaly túlépték már a 10 000 üveget, amit gyártottunk és értékesítettünk. Most pedig egy ilyen bag-in-boxos, ilyen a 3 literes cipelős gyümölcslé üzemet indítunk be, tehát már készül az üzem, átadásra került, hogy az idei gyümölcsökből már az is fog készülni. De gombát is termesztünk, tehát nagyon sok minden van, ami az élelmiszer az azért volt fontos, mert azért mi a Borsodból érkeztünk ide a beszélgetésre, és ott azért a fizetőképesség az nagyon alacsony. És mire költenek az emberek? Élelmiszerre elsősorban, és van az a réteg, aki egy kicsit hajlandó többet fizetni a jobb minőségű élelmiszerért. Tehát ezért nagyon fontos volt, hogy a vállalkozásnak az a szegmens az egyik
legerősebb. Ez piacképes. Ez a termékpaletta, ez piacképes.
Igen, és akkor erre ráépültek a kézműves termékek, tehát mi azt szoktunk mondani, hogy szakítottunk azzal a görbe-bögre esetével, amikor hát a fogyatékos csinálja valamit, és majd anyuka megveszi a charity vásárba karácsonykor. Tehát annak is van relevanciája, de nekünk nagyon fontos az, hogy tényleg a piacon megállja a helyüket ez a fajta tevékenység.
Tehát nincs megértő pillantás, kőkemény piaci szemlélet van, és a termékek piaci orientációba készülnek?
Hát igen, ha én azt mondom, hogy az a kecske, ami nem adja le a napi 2 liter tejet, akkor azt a kemencében megkínáljuk egy kis fokhagymával, egy kis rozmarinnal. Tehát ugyanúgy, mint egy családi gazdaságban. Tehát az, ami nem hozza azt a hasznot, a termelékenységet, akkor azt, mit tudom én, félre vagy partvonalra kell tenni. Tehát nekünk ugyanígy kell gondolkodni a fenntarthatóság miatt. És ugyanezt jelenti, hogy például ilyen bedolgozói munkákat is vállalunk. Éppen aktuálisan kupakokat csomagolunk, befőtes lapkákat, és ez pont az Aliznak a szakmájához tartozik, hogy az, aki nem tud írni, olvasni, számolni, mégis 10-esével be tudja ezeket csomagolni. Hiszen
ez egy természetes képesség, a számolási képesség? Mert ugye, ha gondolom, analfabéta valaki,
tanuljuk. Ezt azért tanuljuk, és nem mindenkinek sikerül
számolás? Érteni.
Így van, a számolást.
De könnyebben megtanulható nyilván, mint az olvasás, írás.
Hát kinek mi a könnyebb?
De úgy képzeljék el, hogy az asztalon van 10 darab színes matrica, színes körmatrica, ráteszik a 10 kupakot, és beteszik a szatyorkába. Nem tud 10-ig számolni, mégis 10-esével tud csomagolni, és itt jön ez a gyógypedagógus szakma.
Na, itt ez a trükk, kell tudni. Ez a trükk, hogy mintára kell rakni.
Igen. És akkor emellett pedig van egy másik nagy izgalmas ágazatunk, ami talán a legújabb, és ez talán még piacképesebb, a turizmus. Jó 10 évvel ezelőtt elkezdtünk egy lakóton tetéterőből kialakított erdei iskolát, ez egy ifjúsági szállás, 36 ágyunk van, tehát lehet hozzánk jönni táborozni.
Igen, ennek ez egy egész hálózat, az állami erdőgazdaságoknak egy csomó erdei iskolája van országszerte.
Így van, hát mi ebben a versenyben vagyunk benne, hogy hozzánk is lehet jönni, és nálunk lehet állatokat simogatni, lehet mindenféle kézműves tevékenységet csinálni, és az, ami a legizgalmasabb, hogy ezt a fogyatékos emberek tanítják a hozzánk jövő fiataloknak. Tehát itt jön be az, hogy ők a mesterek, és ők egy tényleg nagyon pozitív szerepkörbe
ez
vannak.
Ez teljesen más, szokatlan szerepkör, nem? Tehát az alárendeltség, a kisebbségi érzés megfordul, vagy hogy mondjam, eltűnik?
Igen, mi azt szoktuk mondani, hogy ez egy élményterápia. Tehát az, hogy szeresd a fogyatékos embert, beszélünk mi is osztályfőnök órákon erről, de ez akkor fog igazából bensővé válni, hogy ezt megtapasztalják, hogy tényleg tudunk valami közöset csinálni. Tehát közösen örülünk a malomba, utána megszitáljuk a lisztet, és betesszük a kemencébe, vagy kisütjük a krumplilángost. Ez nálunk egy napi dolog. Vagy van egy ilyen gyors technológia ecettel és sóval, beérkeznek a sajtüzembe, és 3 óra múlva már az első saját sajtot kezdik csomagolni a vendégek. De ezt a fogyatékosokkal csinálják együtt, és tőlük tanulják. És azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, és van egy jó sztorink, ez jó sok évvel ezelőtt, egy azt hiszem 3. 4. osztály érkezett innen a főváros mellől egy nagy iskolából, és mi előtte leírjuk, hogy fogyatékosokkal fognak találkozni, hogy készítse fel a tanítónénit, stb. És akkor kaptunk egy iszonyú kedves e-mailt a tanítónénitől, hogy jó volt a szállás, jó volt a kaja, jók voltak a programok. Csak a gyerekek egy dolgot sajnáltak. Nem találkoztak fogyatékos emberrel.
A vállalkozó szellemet, a munkát, azt át tudjátok-e adni a munkatársaitoknak, a sérült munkatársaknak, ugye, mert ők örülnek annak, hogy dolgozhatnak, de hogy mennyire illeszkednek ehhez a vállalkozó, a piaci céghez, azt meg lehet velük tanítatni? Megérzik ők, vagy egyszerűen csak jól akarják végezni a munkájukat?
Hát azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell nekik a piaci nyomást érezniük. Ők inkább egy más-más megközelítésből dolgoznak, és más megközelítésből szeretnék jól végezni a dolgukat. Tehát tudják azt nagyon jól mérni, hogy sokan vannak vendégek nálunk, sok gyerek van, sok szülővel, nagyon jól érzik magukat, már az első 3 percben fülig ér a szája mindenkinek, és akkor úgy utána megmutattam nekik a kisnyuszikat, és annyira örültek neki, hogy eszembe jutott, hogy akkor megmutatom nekik a kis csirkéket is, és amikor még boldogabbak voltak a kis csirkétől, akkor megmutattam nekik a kis szamarat is. Tehát ott is akkor ők annyira megélik ezeket a sikerélményeket.
Nem munkaként fogják fel?
Nem feltétlenül. Ott is akkor már annyira el tudja varázsolni nem csak a vendégeket, hanem a munkavállalókat is, a vendégeknek a visszacsatolása, ez a pozitív megerősítése, hogy az már teljesen elvarázsolja őket is, és viszi a lendület, és még jobbat akar, még többet szeretne, meg szeretne megmutatni a vendégeknek a lehető legtöbb mindent abból, amit ő ott tud és érez is a mindennapokban megtapasztal. Mert szeretné, hogy ő is olyan jól érezze magát ott, mint ahogy ő ott tölti a napjait.
Ezzel a társadalmi vállalkozással megvalósult valami, amit nagyon szerettél volna, vagy arról van szó, hogy az élet elét hozott helyzeteket, amiket te úgy oldottál meg, ahogy jónak láttad?
Én azt gondolom, hogy teljesen igaz az, hogy egy álom megvalósult, de még nincs teljesen kész. Ha azt mondom, hogy néhány évvel ezelőtt nagyságrendben az adósság vagy hitelállományunkra 100 millió forint volt, most vagyunk a nullához közel, tehát most úgy nullánál vagyunk, nagyon jó lenne, ha lenne egy tartalék, hogy ez stabilabban tudjon működni. Tehát amikor elérnénk egy olyan stabilitást, amikor legalább 2 évre előre lehet jól tervezni, akár gazdasági szempontból is egy fenntarthatóságot, akkor ez tényleg a megvalósult szintet el tudjuk érni. Azon még dolgozni kell, hogy idáig eljussunk. De egyébként ezt a szociális harmat, én Erdélyből érkeztem, és úgy ott találkoztam először fogyatékos emberekkel még a 80-as években, ami nekem nagyon erős motivációt adott.
Hogy, igen, ezt írtad, hogy ebbe az irányba emeleten valami szociális házban, az emeleten
hát
egy
szegény házban volt.
Pendelve dolgoztak, vagy éltek, és hogy azt mondták neked, hogy ne vidd föl, mert ott nem kell. Nincs rá szükség.
Igen,
szerintem ez egy borzasztó mondat. Nincs rá szükség.
Igen, de a 80-as évek Romániájában ez volt. Tehát ők voltak, nem is a másodrangot, sokadrangot, nem is, szerintem nem is emberként kezelték.
Én nem is tudtam ezt elolvasni, ezt a mondatot, megmondom őszintén, annyira elfacsarta a szívemet.
Hát, de az volt a valóság. Tehát a keleti
blokk. Oké, de ez gyerekmentő szolgálat, ez a nemzetközi gyerekmentő szolgálat, egy ilyen hasonló árvaházi helyzetből ott körbejárta a világot, az a videó, az a német videó. Leírhatatlan, tehát nem tudom, Dachau, vagy nem tudom, miket mondjak.
Igen, az kőkemény valóság volt is. De ha azt gondolom, hogy ma Magyarországon a nagy kastélyintézmények, amik még vannak, és van ilyen hely, ahol falból árad a pisiszak. Ez is kőkemény valóság. És ez most van, amikor beszélgetünk. Csak fejünket bedugjuk a homokba, és ez egy tabutéba, és nem beszélgetünk róla.
Miért nem?
Mert az emberek azt mondják, hogy befizetem az adómat, és oldja meg az állam. És nem akarok róla tudni. Nem akarok ezzel szembenézni. Tehát mi Magyarországon nem vagyunk az a szembenézős fajta, hogy majd ezt megoldja valaki, aki erre hivatott.
De ez nem igaz, mert ti éppen ezt csináljátok Miskolcon. Pont fordítva. Igen.
Mi talán azt csináljuk, hogy megmutatjuk a megoldást, hogy van esély,
igen,
van jövőkép.
Szembenéztek vele. Mert hát azért ez mégiscsak szembenézés.
Igen, de közben azt látjuk, hogy most nekünk nagyon fontos alapelv, hogy semmilyen politikai tevékenységet nem végzünk, de azt látjuk, hogy a döntéshozók független városi vagy még magasabb szintől mindenki nagyon rövid idő alatt akar eredményeket. Tehát maga ezen változtatni egy olyan terv kellene, hogy mit kell ma megtenni ahhoz, hogy 15 vagy 20 év múlva legyen változás. Senki sem gondolkodik ilyen időtávban.
De te rendszerbe gondolkodol, nálatok meg egy vállalkozás van, relatíve rövid idő alatt. A kérdésem az, hogy ha már rendszerről beszélünk, hogy ez a vállalkozási rendszer lehet-e egy kiút, az egyébként így vagy úgy, de mindig másképpen egy működő, és tulajdonképpen ezért kiszámíthatatlan állami támogatási rendszerekből. Mert hol ez van elől, hol az van elől, egy vállalkozás teljesen más.
Én azt gondolom, hogy határozottan igen a válaszom, és meg kell nézni, hogy mi működik mondjuk a tőlünk fejlettebb országokban. Tehát az Egyesült Királyságtól Németországig, Ausztria, Olaszország, Franciaország vagy Norvégia, ahol mi megnéztük ezeket a szociális farmokat, ott jogszabály van, hogy ez egy vidékfejlesztési politika, mert ott is a vidék elnéptelenedik, szociálisan hátrányos helyzetű marad vidéken. Tehát ez egy vidékfejlesztési koncepció. A másik pedig az, hogy a társadalmi vállalkozás az azokat a pénzeket használja, amit eddig segélyként dobnak oda, de ez most a segélyből egy aktív támogatás.
Hát a segélyből termelő erő lesz, nem?
Így van, és elkezd pörögni a gazdaság.
Ezt miért nem értik meg mondjuk azok, akiknek meg kéne értenie? Sokkal egyszerűbb, ez egy fenntartható dolog, nem terheli az állami büdzsét.
Én azt gondolom,
belátható, hogy könnyen az előnye.
Az állami támogatásnak a rendszer az nagyon fontos, hogy az átlátható legyen, tehát vagy még átlátható legyen. Én azt gondolom, a társadalmi vállalkozások azoknál nagyon magas a szabadságfok, és nincsen kontroll. És ma ebben az irányban...
És ez ma azért az éles kérdés, igen. Az élet így hozta, mindjárt tudjuk. Ti ezt hogy tudjátok megoldani, nevezzük ezt a kontrollt?
Ezek szoktak álmatlan éjszakát eredményezni.
Mégpedig.
Hogy ezt hogyan tudjuk jól egyensúlyba kezelni.
Mivel egyensúlyba?
Például az, hogy az a szabadságára nálunk, hogy néha kevesebb marad a zsebünkben. És nem mindenkivel, vagy nem minden ügyjel vagyunk, úgymond egy huron pendülve, vagy nem engedünk be semmilyen politikai tevékenységet a rendszerünkbe. Tehát nem vagyunk egyik oldalon se. És ez néha hátrány. Mi mindenkivel kezet tudunk fogni, nálunk rengeteg politikus járt már mindenféle színű helyről, mi mindenkit meghallgatunk, mindenkinek ugyanazt elmondjuk, hogy mit csinálunk, és ha jó partnerség van, akkor tudunk együtt dolgozni.
De hát ez egy abszolút politikamentes ügy, nem? Ez tulajdonképpen a vállalkozásról, emberségről szól.
Igen, ha azt a másik fél is így gondolja.
Egyébként mennyire szól az emberségről ez az egész?
Én azt gondolom, a méltóságról szól. Most visszatérve a gazdasági szempontokhoz, nekünk van néhány olyan programunk, ügyünk, amire azt szoktuk mondani, hogy határozottan gazdasági haszna van. Konkrétan szállítjuk a gyerekeket, mi már reggel 6-kor, tehát állami normatívát mindenki a szállító szolgálatra arra kap, hogy 8-4-ig dolgozzon hétfőtől péntekig. És utána azt mondják, hogy nincsen kliens. Mi ugyanazért a pénzért másfélszer annyit dolgozunk. Reggel 6-kor ott vagyunk vidéken, összeszedjük a gyerekeket, behozunk a megyeszékeny speciális iskolájába, kórházi iskolába, stb., és délután hazavisszük. Azzal a feltétele, hogy a szülő ne ápolási díjon legyen, menjen vissza dolgozni.
Igen, ezt mondtad, hogy azért nem csak a sérült van, hanem a szülője is van.
És hogy a szülő az legyen normális életvitele, mert annál olcsóbb nincs, mint hogy a fogyatékos gyerek otthon nevelődik a családban. Nem kell drága a szociális intézmény, mi működtetjük, tudjuk, mennyibe kerül.
Meg az a legjobb is, szellemileg is.
Akkor miért nem ilyen szolgáltatásokat adunk? Van egy babysitter szolgáltatásunk. Hétvégén, ünnepnap, éjszaka, nagyon súlyos fogyatékos gyerekeket nevelő családoknak a 80%-a egyedülálló nő. Házhoz küldtünk babysittert.
De tudod, miért nincs? Mert nincs babysitter. Ki megy babysitternek, ki megy sofőrnek reggel 6-tól, tehát azért a munkaerőhiánnyal számolni kell.
Meg lehet találni, ha tisztességesen meg van fizetve. Tehát mi megfizetjük a babysittereket, de a családnak csak 200 forintba kerül óránként.
Hát akkor mégis tényleg egyszerű a megoldás.
Igen, ehhez kell egy támogatási rendszer. ami most még nem kiszámítható. Tehát egy ilyen meghívásos pályázati rendszerben működünk, de ez ugyanúgy nagyon fontos, hogy nem kell drága intézményt, tehát olcsóbb az adófizetőknek, és hogyha a szülő tud dolgozni, ilyen az autista táborunk nyáron. Több hét autista táborunk van, egy szülőnek, akinek az iskolája, az iskolába jár a gyereke, nincsen 6-8 hét szabadsága, elveszíti a munkahelyét, ha nem hozzuk el a táborba a gyerekét úgy, hogy reggel 6-kor érte menjünk, és délután visszük vissza. Tehát ezek azok a szociális szolgáltatások, amik egy fejlett országban normálisan működnek, hogy odaadjuk a családnak, hogy a családtag, a felnőtt szülő legyen, maradjon adófizető. Makrogazdasági szintén kiszámolták, hogy ez egy megtérülő befektetés.
Hát igen, de ez egy nagyon egyszerű, és mindenki nyerne vele, de miért nem működik szerinted? Mi az akadály?
Szerintem még
egy 5 perc alatt be lehet látni, egy döntéshozó, gondolom, egy kávé mellett ez elfogadja és kiadja, hogy akkor menjünk így. Ez tényleg triviális. Szerintem, mondjuk így elnézést.
Szerintem még nem tartunk itt a rendszer szintű fejlesztésnél, vagy a döntéshozói hosszú távú koncepciónál, mert ez a meglévő rendszereket át kéne alakítani.
Az pedig, mint tudjuk, érdekeket is sér. Tehát az bonyolult.
Így van. És most mondok egy másik példát, ez az egyik Love Story-nk, egy ilyen projektünk, megnyitottuk a panziót. Tényleg fogyatékos emberek dolgoznak. Most visszatérve, hát volt úgy, amikor a szobalányt tanítottuk be, hogy felment és befeküdt az egyik ágyba, és aludt meg, idézőjelben elfáradt. Tehát ilyen is van, hogy a betanítási folyamat az lassúbb, de elindítottuk az Egy Hét Mennyország programot.
Igen, a szülőknek.
És olyan családoknak, akik súlyos fogyatékos gyereket nevelnek, és egy hétre jöjjenek el ingyen, tehát akiknek tényleg a jövedelem az öregségi nyugdíj minimum alatt van, és nem csak a szálláskaja van ingyen, mert az nem elég, hanem reggeltől estig vigyázunk a fogyatékos családtagra, ez lehet felnőtt is, hogy a szülő tudjon pihenni.
Hát igen, és ezzel meséltél egy interjúban, hogy olyan rekeszt nyitottatok meg, vagy olyan területet nyitottatok meg, amire magatok se számítottatok, hogy mekkora, én nem tudom másképp mondani, ha nem haragszol, én ezt tulajdonképpen egyfajta nyomornak hívnám, amivel szembesültetek. Mondjuk inkább elesettség?
Kiszolgáltatottság, talán az a jó szó. Tehát, hogy ezek a szülők nem mernek kérni se, mert csak egy iskola van, tehát, ha egyáltalán van.
Az öregségi, csak hogy a hallgatók is értsék, tehát, hogy miről beszélgetünk, hogy az mehet ingyen ebbe a programba, ahol az egyfőre első jövedelem az öregségi nyugdíjat nem éri el, vagy...
Igen.
Hát most akkor mindenki elképzelhető, hogy az mennyi, én nem tudom most mennyi az öregségi nyugdíj.
50-60 ezer forint volt per fő, élt egy hónapban, amikor mi ezt elkezdtük.
Tehát nem éri el.
Nem.
És több százan, ezren jelentkeztek.
Egy kis Facebook hirdetésre...
Tudom, hogy 140 ezer elérés volt, emlékszem.
250 ezer
elérés. Már 250. Volt.
És azt gondoltam, hogy most Alizékra nézek, hogy hát ebből az első 10-et ki fogják tudni választani, vagy az első 20-at. 3 nap alatt. 2 hétig sírtak a kollégák.
Igen.
Hogy hogyan válasszák, és azt mondom, hogy én azt gondoltam, hogy 30 év szakmai tapasztalat után már nem fogok újat látni a szakmába, de láttam. Láttam 7 éves kislányt pelenkázni a 14 éves nővérét. Hol beszél a szakma az egészséges testvérről, akinek súlyos, súlyos testvére van? Tehát az is nagyon, nagyon, az még egy nagyon izgalmas pozitív, hogy volt, hogy amikor az egyik anyuka a harmadik nap kijött a wellnessből, és azt mondta, hogy most pihentem ki az elmúlt 10 évet.
Hát, ha ki lehet ezt pihenni.
És utána mi leírtuk a szaktárcának, hogy nem bírjuk ezt a nyomást, hogy minden vármegyébe kéne egy ilyen hely. És lehet, hogy lenne is a partnerségben, akik ezen elindulnának, mert ez egy olcsóbb befektetés, hogy ezeket a szülőket ezzel megtámogatjuk.
Igen, csak nagyon érzékeny személyileg. Tehát most így, ahogy beszélgettünk, ti ezt megcsináljátok, mindenki dönts el, hogy mennyire belülről, nem belülről, mi a drive. De azért ez nem mindennapi energia, szemlélet. Tehát szerintem ez nem úgy működik, hogy oké, Miskolcon van 2 ember, vagy 4, vagy 6, aki ezt tisztességesen, őszintén csinálja, és akkor biztos, hogy van Zalavár megyébe is, vagy Csongrád vármegyébe is, tehát szerintem ezeket nem lehet csak úgy előásni, ezeket az embereket, akik így csinálják.
Igen, de hál' Istennek a mi berkeinkben, tehát mi magunk vagyunk hálózati gesztorok, tehát mi segítünk másoknak, tehát van, akivel nem ülnék le egy asztalhoz beszélgetni, tehát van olyan
cég, erről beszélek.
Is, tehát van olyan is, tehát, de ezt mi már, hál' Istennek, helyen közel ki tudtuk szűrni, és van-e azért egy országos hálózati partnerség, akár mi például egy országos szövetséget megcsináltunk, a Szociális Alapszövetséget, négy egyet jegyeztettünk be, ami tulajdon nemzeti hivatalánál, hogy a minőséget próbáljuk megvédeni, és ez nagyon kemény, és pont házon belül, úgymond civil házon belül is azért meg tudjuk mondani a másiknak, hogy hát ez nem jó irányba megy.
Hát igen, mert ezekkel a sérült emberekkel nagyon kényes kérdés az emberi méltóság, az ő személyiségi tiszteletük. Arra nagyon nyilván, hát nem nehéz vigyázni, hogy az ember tisztességesen áll hozzá, akkor adja magát, de azért ez mégiscsak egy nagyon érzékeny kérdés. Hát ez a legérzékenyebb kérdés, ez a lényege. Hogy ezek az emberek minden tekintetben emberhez méltó életet élhessenek.
Igen, mi azt szoktuk...
Ne érje őket semmilyen inzultus.
Igen, de azt szoktuk mondani, hogy mi abban hiszünk, hogy a fogyatékosság a normalitásnak egy variánsa.
Hát az ugyanolyan ember, mint bármelyikünk. Igen. Csak valamiből nincs neki. Vagy kevesebb, de általában én azt láttam, az élet kiegyensúlyozik, tehát hogyha valakinek hiányzik valamilyen, akár kevesebb észbeli képesség, akkor több érzelmet ad a Jóisten neki. Minden ember ugyanaz. Máshol van a pozitívum.
Igen, de ami fontos, hogy a körülmények legyenek meg ahhoz, hogy ezt be tudja mutatni. És talán az a mi rendszerünk, amit mi kiépítettünk, ez így talán erre megfelelő. És ha már valakinek nem adatott meg az életében egy tökéletes hangszer, akkor a segítő szakmának az a küldetése, hogy biztosítsa azokat a körülményeket, ahol az életművészi képességét be tudja mutatni. És erről szól a szimbiózis.
Köszönöm a beszélgetést. Tóth Aliz és Jakubin László voltak a vendégeink a Szimbiózis Alapítványtól.
Köszönjük a lehetőséget.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Tóth Aliz és Jakubinyi László, az első magyar társadalmi vállalkozás, a Szimbiózis Alapítvány megteremtői voltak. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg olyan emberekről, akik nem adják fel, és mindennél többre tartják a szabadságot. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.